Portfolio Podcast Lab.
Én egyébként személy szerint eleve a tranzakciós illetéket sok szempontból károsnak tartom olyan értelemben, hogy ez egy nagyon könnyen eladható sztori ugye az állam szempontjából, mert hogy a bank szedi be. De hát nyilván a bank azért szedi be, mert tőle megbeszedi az állam. De ilyenkor a rossz fiú az nem az állam, hanem olyan, mint hogyha áthárítaná a felelősséget, hogy majd beszedi más helyette. Durván harmadával drágítja meg a hazai pénzforgalmat.
Sziasztok! Ez a Portfolio szerdánként jelentkező heti podcastje szeptember 21-én, én Orosz Márton vagyok, a műsor házigazdája. A mai adásban a bankolás digitalizációjával, a fintech cégekkel foglalkozunk, azzal a nemzetközi és hazai digitális banki versennyel, ami évek óta zajlik a szemünk előtt, sőt, fogyasztóként mi magunk is a részesei vagyunk. Itt van velem a stúdióban Turzó Ádám, a Portfolio pénzügyi rovatának elemzője. Szia Ádám, köszöntelek a heti podcastben.
Szia Marci, üdvözlöm a hallgatókat is.
És hát nem titkoltan, azért is beszélgetünk most mi általánosságban a fintechekről, meg hát persze megnézzük majd egészen konkrét friss eseményeket és friss történéseket, mert két hét múlva október 6-án rendezi a Portfolio Banking Technology 2022 konferenciát. Én úgy látom, hogy ez egy nagyon izgalmas konferencia lesz, tényleg komoly nevekkel. Egy kicsit mesél róla így előjáróban, kik lesznek a legnagyobb nevek, vagy mik lesznek a legérdekesebb témák.
Hát amellett, hogy a hazai bankszektornak a krémia, a legfontosabb IT vezetők részt vesznek a konferencián, és a tanácsadók, az összes szabályozó, akik a banki digitalizációt vezetik Magyarországon, amellett lesznek külföldi előadóink is, és a konferenciát egyébként Harsh Sinha fogja megnyitni, aki a Wise-nak a CTO-ja.
A Wise az a TransferWise, a korábbi TransferWise.
Így van, és ő a londoni irodából fog bejelentkezni online egy ilyen fireside chatre, szóval egy ilyen színpadi interjúra. Többek között arról fogunk vele beszélgetni, hogy mi a fintech szektornak a jövője, mik a globális fintech trendek, és hogy ő mit lát a piacon. Egyébként ugye nagyon sokak szerint egy ilyen lufi alakult ki az utóbbi években, és most ugye válság felé tartunk, kíváncsiak vagyunk, hogy ő mit gondol arról, hogy a fintech befektetések most vissza mennek egy kicsit, vagy továbbra is előre tart ez a piac. És hát egyébként azért is érdekes lesz ő, mert ő nem csak a Wise-nak a CTO-ja, hanem ugye egy fintech befektető, egy csomó fintech startupnak és technológiai startupnak a mentora, angyal befektető, ott fogja a kezüket és viszi Londonban őket előre a piacon, úgyhogy szerintem egy nagyon érdekes kis beszélgetés lesz.
Ahogy itt nézem egyébként az előadók névsorát, tehát tényleg elég impozáns, csak néhány nevet említenék, például itt lesz velünk október 6-án Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató helyettese, Bodnár Béla, a Siva Force vezérigazgatója, Hegedűs Éva, a Granite Bank elnök vezérigazgatója, és hát még komoly szakemberek a fintech szektorból, cybersecurity témában is lesznek komoly előadók, például lesznek a Mastercardtól többen is itt körünkben, úgyhogy mindenképp azt gondolom, hogy ez tényleg egy izgalmas konfi lesz. Van-e olyan konkrét téma, amire szerinted az idei évben így komolyabban figyelnek majd a szakértők, és amire a közönségnek is komolyabban érdemes lesz figyelnie?
Én azt gondolom, hogy az első szekcióban ugye mindig az üzleti IT döntéshozók vesznek részt, ott arról lesz szó, én azt gondolom, hogy egy kevésbé kellemes téma, máról, mint amit eddig szoktunk, hogy jaj, de jó, digitalizálódik a hazai bankszektor. Mégpedig az, hogy ugye egy hatalmas csomagot kaptak a nyakukba a bankok idén, sok 100 milliárd forintot vonnak el tőlük, és hogy ebben a helyzetben mi történik a digitalizációval, megtörik-e ez a folyamat, az IT büdzséket, azokat mennyire vágják meg, vagy hozzányúlnak el, hiszen tulajdonképpen ez a banknak a jövője. Tehát minden forint, amit odafektetnek, az mind a bank jövőjéről szól, hogy egyáltalán ez hozzá lehet-e nyúlni, hozzá fognak-e nyúlni, azért ez egy nagyon-nagyon fontos üzleti kérdés. Szerintem erre mindenki kíváncsi. Reméljük, hogy egyébként az lesz a válasz, hogy az IT büdzsékhez nem nyúlnak, mert nem lehet. Aztán utána meg szó lesz a hiperpersonalizációról, ami egy olyan trend, szerintem nagyon érdekes az is, hogy az AI és a különböző automatizmusok hogyan segítenek abban, hogy a mindennapi bankolásunk az sokkal személyre szabottabb legyen. És hát ugye azt, hogy ne ilyen dobozos termékeket adjanak el nekünk, hanem személyre szabott termékeket, és abban a pillanatban, amikor arra szükségünk van. Aztán szó lesz a kiberbiztonságról. Ugye azért szomszédben zajlik ez a háború, és azt hallottuk a piacról, hogy megnőttek a kibertámadások, az incidensek száma megnőtt nagyon, és ezért is fogunk foglalkozni azzal, hogy hogyan lehet a védelmet megerősíteni. Szó lesz a payment szektorról, a payment szektor jövőjéről, itt is egy csomó újdonság van, például az AFR 2.0, tehát hogy épül ugye az azonnali fizetési ökoszisztéma, jönnek a különböző bankkártyás fizetési megoldások, a mobil fizetés, ami nagyon-nagyon előre tört, és hát a fintech szektorral külön foglalkozunk egy szekcióban. Itt például a Revolutnak a hazai vezetője is itt lesz, elmondja a terveiket. Mit kell tudni most a Revolutnak a magyarországi jövőjéről, hiszen azért 500 000 ügyfél az nem kicsi ügyfél. ügyfélszám, és egy ilyen nemzetközi panelbeszélgetés is fogunk itt tartani.
Most jó sok témát említettél, és körülbelül ezeken kellene végigmennünk a következő olyan 45 percben. Spoiler, nem fogunk mindegyiken, de azért kicsit belenyalunk egyébként, mert tényleg sok az aktualitás. Hadd meséljek el neked egy nagyon pozitív tapasztalatot a nyárról. Ázsiában utaztam, és Indonéziában kicsit gondolkodóba estem, mert nem vittem magammal elég dollárt, elég készpénzt, amit tudok váltani, de ez nyilván szándékos volt. Gondoltam, hogy majd valahogy vagy megpróbálok sok helyen kártyával fizetni, vagy majd veszek föl pénzt. És képzeld el, hogy a Wise kártyámmal tudtam, nem meglepő módon tudtam fölvenni készpénzt. Nagyon sok ATM van az országban, legalábbis a nagyvárosok tele vannak ATM-ekkel. Ugye középárfolyamon váltottam, a Wise-on lehet váltani indonéz rúpiára. Ha jól láttam, a Revoluton nem volt ilyen átváltás, tehát kicsit a Wise-on, mint a több lenne az ázsiai pénznem. Ha jól emlékszem, akkor 2 millió rúpiát lehetett fölvenni egyszerre, az körülbelül olyan 50 000 forintnak felel meg, és mindezért egy ilyen készpénz felvételért a Wise 170 forintot számított fel tranzakciós díjként, tehát én átváltottam középárfolyamon, és még egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon alacsony készpénzfelvételi díjat kellett fizetnem, és hát azt gondolom, hogy ez egy tök jó dolog, és már sokszor beszéltünk, mert sokszor dicsértük itt ezeket a szuper fintech cégeket, mint a Wise és a Revolut, és beszéltünk arról, hogy milyen intenzíven használjuk mi is ezeket a technológiákat, de most velem megint úgy szembe jött a valóság, és én kimondottan örültem, nyilván fogyasztóként, felhasználóként, de akkor most úgy tűnik, hogy egyébként nem lesz olyan könnyű őket használni, vagy egy kicsit többet fogunk fizetni a szolgáltatásaikért Magyarországon?
Hát igen, ugye most szeptember 1-től élesedett gyakorlatilag az új adó, a tranzakciós illeték, amit ugye kivetnek most a külföldi szolgáltatókra is, azokra a külföldi szolgáltatókra, akiknek vannak magyar ügyfelek és Magyarországon szolgáltatnak. Ugye ez egy sok szempontból kérdéses volt eddig, hogy egyetlen ki az, akit meg tudnak adóztatni. Eddig az egyik első fecske ezek közül úgy néz ki, hogy a Wise. Ők egyébként ugye különleges helyzetben vannak, mert nem csak hogy külföldi szolgáltatóként határon átnyúló szolgáltatást nyújtanak ugye itthon, hanem ők közvetlen clearing taguk is az AFR-ben, tehát az online fizetési rendszerben, tehát az MNB-nél vezetnek számlát. Ilyen szempontból nekik azért nehezebb lett volna úgymond elbújni ezelől. Most nem olyan régen bejelentettek egy ilyen kisebb díjemelést, tehát egyébként ez ilyen néhány forint tranzakciónként, meg egy pár ezrelék, de hát egy kicsivel drágább lesz Wise-ozni, legalábbis, hogyha a forintot is érinti az átváltás vagy a pénzküldés. De egyébként elvileg ugye a Revolutra és a többi nagy szolgáltatóra, például a PayPal-ra is szeretné a magyar állam kivetni a tranzakciós illetéket. Egyébként valljuk be, valamilyen szinten ez jogos olyan szempontból, hogy a hazai bankoknak, ugye ez kötelező már sok éve, több 100 milliárdot, évente 200 és 250 milliárd forint közötti összeget fizetnek be tranzakciós illeték jogcímen, és nyilván a külföldi szolgáltatók, akik eddig nem voltak ennek az alanyai, élvezték azt a különleges helyzetet, hogy nekik nem kell. Tehát ennyivel olcsóbbak voltak eleve.
Pedig gyakorlatilag banki szolgáltatásokat nyújtanak.
Pontosan, igazából tulajdonképpen ugyanazt a szolgáltatást nyújtják sok szempontból, mint egy hazai bank, akinek van fiúk telepeit. Most így nyilván egyrészt a pénzügyminisztérium úgy gondolta, hogy egyenlő pályát teremt más szempontból, meg nyilván a külföldi szolgáltatók szempontjából, meg ez furcsa lépés, mert ők határon átnyúló szolgáltatást nyújtanak az EU belül, tehát megvan az engedélyük hozzá, mindent jogszabályszerűen csinálnak, és mégis úgymond egy külföldi céget adóztatnak meg. Ez egy ilyen nehéz kérdés, hogy most ez jogos-e, nem jogos-e, a hazai jogalkotó így döntött, úgyhogy ez lesz itt a jövő.
És a végén akkor a fogyasztó fog fizetni, vagy mi fogunk fizetni felhasználóként, úgy tűnik, hogy azért ezt hát nem ússzuk meg.
Hát igen, egészen egyszerűen az történik, hogy áthárítják, nyilván most egy Wise az nem tud más csinálni, mint áthárítja az a helyi adót. Ők úgymond széttárják a kezüket, azt mondják, hogy hát jó, hát hogyha egy ország a saját ügyfeleit akarja megadóztatni, hát nyilván nem őket adóztatja meg, hanem a külföldi céget, de hát neki meg a költségnövekedését át kell hárítania valahogy, úgyhogy nem nagyon tudnak ezzel mást kezdeni, mint hogy áthárítják. Én egyébként személy szerint eleve a tranzakciós illetéket sok szempontból károsnak tartom olyan értelemben, hogy ez egy nagyon könnyen eladható sztori ugye az állam szempontjából, mert hogy a bank szedi be. De hát nyilván a bank azért szedi be, mert tőle megbeszedi az állam. De ilyenkor a rossz fiú az nem az állam, hanem olyan, mint hogyha áthárítaná a felelősséget, hogy majd beszedi más helyette. Durván harmadával drágítja meg a hazai pénzforgalmat.
És hát akkor maradjunk is ennél a témánál, tranzakciós illeték milyen hatással lesz a bankok digitalizációjára. Azért az jól látszik, hogy az elmúlt években volt egy nagyon komoly digitalizációs folyamat a magyar bankoknál. Szerintem nemzetközi szinten is előremutató fejlesztések történtek, sőt, azt is talán kimerem jelenteni, hogy egyáltalán nem maradtunk le a nemzetközi élvonaltól. jól ezen a téren, de most akkor egy ilyen tranzakciós illeték, vagy ennek a folytatása, esetleg növekedése, ez hogyan hathat a bankok digitalizációjára, mennyire akaszthatja meg ezeket a fejlődéseket, például mondhatja azt valamelyik magyar nagybank, hogy hát figyeljetek, akkor nekem itt annyit kell fizetni, hogy muszáj vagyok visszavágni valahol, és ez a valahol ez a digitalizáció lesz, a felhasználó élmény lesz, és próbálom szinten tartani az eddig elért eredményeket.
Nem tudhatjuk azt, hogy mennyivel vágta ez vissza egyébként a bankoknak az IT fejlesztési kedvét. Nyilván nem tudjuk, hogy mi lenne abban az alternatív valóságban, ahol nincsen tranzakciós illeték, mert tényleg ez egy sok 100 milliárdos összeg, de mivel áthárították, ezért inkább szerintem mindenki úgy tekint erre, hogy egy nagyon jó adóbeszedési forma, legalábbis az állam így tekint rá, a bankok azok nem szeretik. Egyébként lenne egy nagyon egyszerű módja annak, hogy legalább a digitális fizetéseket ne befolyásolja nagy mértékben, hogy legalább a lakossági tranzakciós illetéktől eltekintenek. Egyébként ez egy néhány 10 milliárdos összeg, tehát a teljes éves forgalomnak a néhány százaléka, tehát hogy a 220-ból mondjuk 10 az, vagy 12, amit lakossági tranzakciós illetékként szednek be. Már most is volt könnyítés néhány évvel ezelőtt, 20 ezer forintos összeg alatt ugye nem kell fizetni tranzakciós illetéket a lakossági tranzakciók esetében, de nyilván ezen még lehetne könnyíteni. Van még egy másik vonal, ugye a kártyás fizetéseknél is egy éves díjat állapítottak meg. Ott is ugye azt segíti ez, hogy nem látjuk azt, hogy tranzakciónként 20 forintot vagy 30-at vonnak le ilyen adó, hanem ott is évente egyszer kifizetik, és ez egy kicsit ilyen rejtve marad azért az emberek előtt. De őszintén szóval én azt gondolom tényleg, hogy a kormányzatnak is az érdekében állna, hogyha a lakossági tranzakciós illetéktől teljes mértékben eltekintenének, mert ezt fel tudja pörgetni annyira az elektronikus fizetéseket szerintem, hogy én úgy gondolom, hogy kompenzálja a gazdaságfehérítésen keresztül a kormányzati adókiesést. Tehát, hogyha mondjuk ezt a 10 milliárdot elengednék, vagy 12-t, az fehérítene annyit a magyar gazdaságon, hogy összességében mégis pozitív lenne a szaldó.
Te látsz olyan konkrét fejlesztési irányt, ami mondjuk csúszhat a tranzakciós illeték miatt Magyarországon? Vannak olyan konkrét fejlesztések, amik tervben voltak, mondjuk itt a következő évekre előrevetítve, de jó eséllyel ezek fognak így eltolódni, vagy egy kicsit parkoló pályára kerülni.
Igazából azonnal fizetésekre épülő ökoszisztémának az egyik szerintem gátja az pont a tranzakciós illeték. Illetve az, hogy még mindig nem csomagban árazzák ezt a bankok, vagy egy nagyon kevés az olyan csomag, olyan lakossági csomag, amelyikben korlátlan vagy nagyon magas számú azonnal fizetési tranzakció benne van. Hogyha egyébként ez változna, tehát mondjuk egy havi vagy egy éves csomagdíjban lenne benne az összes tranzakció, akkor szívesebben használnák az emberek. Mert most egyébként mi van, az van, hogyha utalok valakinek, nyilván, hogyha nem egy prémium csomagban vagyunk, vagy nem valami nagyon kedvezményes csomagban, akkor ugye egy százalékos díjat terhelnek az utalás után. És ez mondjuk egy bolti fizetésnél lehet, hogy fájna is, hogy egy 300 forintos csokit mondjuk még plusz 20 forintért fizetünk ki, vagy hogyha 20 ezer fölött vagyunk, ugye, akkor jelentkezik ez a tranzakciós illeték. Szóval összességében én azt gondolom, hogy itt az üzleti modelleket azért megkavarja a tranzakciós illeték, és emiatt nem biztos, hogy érdekében áll a bankoknak erre fejleszteni, hiszen nekik valószínűleg egyszerűbb és jobb mondjuk a kártyás rendszerben maradni emiatt, ahol ugye már megoldották ezt a csomagárazásos kérdést.
És a bankok egymás közötti versenyében, a magyar bankokat tekintve, egyébként csak még egy utolsó kérdésként ez közbe szólhat itt a tranzakciós illeték, tehát lehet az, hogy valamelyik bank, amelyik mondjuk kicsit tőkeerősebb, vagy több forrása maradt erre az elmúlt évekből, ő kicsit majd el tud húzni a többiekhez képest, vagy pont az lehetséges, hogy a kisebbek, akik egyébként így kicsit ilyen startup jelleggel fejlesztettek eddig, ők például a súranó pályán előre tudnak majd haladni, és azt tudják mondani a nagyoknak, hogy hát mi azért sokkal több digitális fejlesztést megvalósítunk még ilyen körülmények között is.
Azt nem gondolom egyébként, hogy a tranzakciós illetéknek ennek erre közvetlen hatása van, mivel hogy ez ugye minden szereplőt egységesen érint. Viszont azt gondolom, hogy vannak a nagyon nagy bankok, akik rengeteg pénzt bele tudnak tenni a fejlesztésekbe, és úgy tudnak előre lépni, viszont őket kicsit hátrahúzza az, hogy általában nagyméretű örökölt rendszerekkel dolgoznak, már régen is sok termékük volt, ezért sok szatellitrendszerük van, óriási hálózatot működtetnek. Még egy kisebb zöldberuházásos bank, vagy aki nem olyan régóta van itt jelen, vagy kisebb volt, ő könnyebben tud még váltani, könnyebben tud a modern technológiák irányába elmenni. Most lásd például a Gránit, ugye. Igazából emiatt nagyon vegyes a hazai piaci kép, mert hát ugye vannak azok a bankok, akiknek külföldi anyavállalatuk van, és ezért külföldről is tudják hozni az újításokat. Szóval szerintem egyébként nem olyan rossz a hazai bankszektor digitalizációban, mert eléggé heterogén. Mondjuk nyilván ugye a Superbank létrejött, hogy három kis szereplőből lesz egy nagy, viszont itt is nagyon erős trendek mutatnak abba az irányba, nagyon erős akarat van abba az irányba, hogy egy új alapokon lévő digitális bankot hozzanak létre, aminek azért a következő egy-két évben szerintem fogjuk látni a konkrét gyakorlati hasznait is.
Esetleg azokból a körökből kiszivárogtak már valamilyen izgalmas információk arra vonatkozóan, hogy milyen fejlesztések jöhetnek a Superbanknál? Ezért tudjuk, hogy komoly szakemberek dolgoznak a bankholdingnál. Vinnai Balázsra gondolok például konkrétan, aki ennek a területnek a vezetője. Van valamilyen insider info ezzel kapcsolatban?
Nagyon-nagyon nem insider info, de szerintem ugye, amit említettem is az elején, hogy a hiperpersonalizáció az nagyon zászlajukra van tűzve. Azt szeretnék elérni, hogy a meglévő ügyfeleket úgy szolgálják ki, hogy ez nagyon-nagyon személyre szabott legyen. Tehát, hogy akár gondoljunk egy ilyen kicsit kilépve a banki világból egy Google-re, hogy bármire rákeresünk, mindjárt tudja, hogy hol vagyunk éppen, mit szoktunk szeretni, és valahogy a bankholding is ezt a fajta mindsetet próbálja magáévá tenni, hogy az ügyfeleit ne csak dobozos termékekkel szolgálja ki, nyilván idővel, tehát azért ezt meglátjuk, hogy milyen eredménye lesz, hanem személyre szabott termékekkel, és pont abban az időpontban, amikor arra szüksége van.
Az október 6-ai Banking Technology konferenciáknak lesz egy olyan szekciója, aminek az a címe, hogy kiberbiztonság a bankokban, és a bevezetőben már te is említetted, meg a leírásban is szerepel, hogy ez most kiemelt a hangsúlyos téma. Az látszik, hogy az elmúlt hónapokban, főleg az ukrajnai háború kirobbanása óta megnövekedett a bankokat érintő online támadások száma, és a kiberbiztonság hirtelen még fontosabbá vált, bár szerintem addig is azért kiemelt fontosságú volt, de most úgy tűnik, hogy még csavartak egyet ezen a dolgon. Lehet-e azt tudni, hogy milyen jellegű támadásokról van itt szó, és hogy ezek konkrétan akkor a magyar bankokat érint, és itt kimondottan mondjuk pénzügyi csalásokról beszélhetünk, vagy valamilyen más jellegű biztonsági támadásokról?
Ugye alapvetően kétféle válaszom is van erre. Az egyik az az, hogy egyrészt maguk a sima pénzügyi csalások, a pszichológiai csalások, az SMS adathalász csalások, ezek a száma nagyon-nagyon megnőtt az utóbbi időszakban. Ez meg nem feltétlenül a háborúval van összefüggésben, de az látszik, hogy hónapról hónapra egyre szofisztikáltabb, egyre eszesebb csalásokat látni a magyar piacon, és nem győznek a bankok arról sajtóközleményeket küldözgetni, hogy éppen mivel próbálkoznak a csalók. A másik viszont az, hogy én azt hallottam azért a piacról, hogy túlterheléses támadások rendre előfordulnak, tehát érződik az, hogy kelet felől azért, ugye az oroszok egyébként nagyon erősek mindenféle hacker tevékenységben, és nem arra kell gondolni, hogy itt nem tudom, valamelyik bankot kifosztják, de próbálgatják a piacot, és általában, hogyha egy országot úgy unblock szeretnének úgymond megtámadni, az nagyon sokszor a pénzintézetek az egyik első célpontok, meg a telekom szolgáltatók.
Hiszen hihetetlen mennyiségű adat keletkezik ezeknél a szolgáltatóknál.
Így van, rengeteg adat van náluk, és egyébként nagyon fejlett technológiákkal védekeznek, előrejelzésekkel, le tudják tiltani a külföldről érkező lekérdezéseket, mert ugye ez nagyon sokszor úgy történik, hogy egy ilyen bot hálózat, tehát sok megfertőzött számítógép, egyszerű számítógép, laptop indít lekérdezéseket egy oldalra, mivel próbálja túlterhelni, hogy az lehaljon, vagy nem működjön. Ilyenekről azért hallani, és de nem csak bankoknál, hanem nagyvállalatoknál. Nyilván a bankok prioritásként kezelik, hiszen hogyha náluk van leállás, az azonnal látszik. Tehát, hogyha egy netbank elérhetetlen, vagy lassú, akkor az ügyfelek rögtön érzékelik azt, és rögtön panaszkodnak, és nem tudok utalni, pedig már egy órája próbálkozok, nem tudok belépni a netbankba, szóval nyilván ezek nagyon fontos olyan ügyfélminőségi elvárások, amiknek szeretnének megfelelni, és ezért ők különösen erősen védekeznek. Nyilván most, hogyha egy elkereskedelmi céget ér egy ilyen hasonló támadás, akkor most mi történik? Egy óra múlva veszem meg akkor azt a biciklis lámpát, amit kinéztem a neten. Szóval, hogy ezért is fogunk erről beszélgetni, hogy ki mit lát, ki mit érzékel a magyar piacon ebből, és hát egyáltalán hogyan lehet ezek ellen védekezni.
És itt azt láttam, hogy a nyitó előadást ennél a szekciónál Bíró Gabriella tartja, aki az MNB informatikai felügyeleti osztályának a főosztályvezetője. Az MNB itt hogy tud közbelépni, hogyha a bankoknak mondjuk segítségre van szüksége, vagy valamilyen támogatásra van szüksége? Egyáltalán mennyire működnek együtt a bankok és a Nemzeti Bank, hogyha a cyber security-ről van szó?
Elég szoros a kapcsolatuk, én úgy tudom, és igazából az MNB egy elég jó kapcsolatot ápol ilyen szempontból a bankokkal. A bankoknak egyébként jelentési kötelezettsége van, tehát hogyha hogyha valaki támadás ér, akkor nekik illendő szólnia. Nyilván egyébként nem mindig és mindenről szólnak, mert hogyha van egy kisebb kis érzékelt aktivitás, akkor arról nem fognak egyébként jelentést küldeni, pedig egyébként lehet, hogy kellene, de nyilván ők se akarják azt, hogy azt tegyen el róluk a piacon, hogy őket támadták meg, és hogy bajba került a bank, és esetleg az ügyfelek pénze veszélybe került. Szóval ezért ők ezt nagyon bizalmasan kezelik, de az MNB ugye felügyeli a bankokat, és ők azt csinálják, hogy nyilván kimennek auditokra, megvizsgálják azt, hogy mi történne, ha egy bizonyos mértékű támadás érné a bankot, ők mit lépnének, akkor az IT csapat riasztható-e, ha éjjel történik, akkor hogyan zajlanak a folyamatok. Szóval nyilván az MNB azt felügyeli, hogy a hazai bankszektor folyamatosan stabil maradjon, és hát igazából ez az a kapcsolat, ami miatt ők folyamatosan felügyelik őket.
Egyébként, hogyha már az MNB-nél tartunk, akkor maradjunk is itt a Nemzeti Banknál. Te hogy látod, hogy az elmúlt években az MNB mennyire tudott katalizátora lenni a banki digitalizációnak Magyarországon? Nyilván nem is konkrét jogalkotással, hiszen ők ezzel nem foglalkoznak, de hogy alapvetően a működésükkel, vagy a szabályozási rendszer kialakításával mennyire tudták elősegíteni azt, hogy a magyar banki vagy pénzügyi digitalizáció az fokozatosan fejlődjön, vagy akár nagyobb lépteket is megtegyen, mondjuk a világpiaci trendekhez viszonyítva?
Az MNB szerintem nagyon agilisan áll ehhez a kérdéshez, és egy csomó olyan ajánlást fogalmazott meg a bankszektorral szemben, ami előrébb viszi a digitalizációt, de egyébként ide sorolható a zöld trend is, hogy minél inkább a fenntarthatóság irányába lépjenek el a bankok, hiszen hogyha a bankok ellépnek ebbe az irányba, és olyan termékeket adnak a lakosságnak, vagy a vállalatnak, akkor azzal katalizálni tudják a teljes magyar gazdaságot. És a digitalizációval ugyanez a helyzet, hiszen egyébként hol máshol, hogyha nem éppen a banki világban megszokjuk a digitalizációt, megszokjuk, hogy ott intézünk ügyeket, akkor sokkal könnyebben navigálunk egyébként nem csak a pénzügyekben, hanem a mindennapokban is ezen a területen. És hát ugye nekik volt egy ajánlásuk, ami miatt minden banknak egy ilyen digitalizációs tervet kellett letenni az asztalra, egy stratégiát, és mindenhol ki kellett nevezni egy digitális vezetőt, akik közül egyébként sokan ott lesznek a konferencián a magyar bankszektorból, és ők azok, akik dedikáltan azzal foglalkoznak, hogy a bank jól működjön a digitális, a virtuális térben, és amíg ez nem volt, addig sok banknál például az operatív vezetőnél volt az, hogy az IT rendszerek jól működjenek, az üzleti vezetőnél volt az, hogy jó, azért csináljunk digitális termékeket, és így a CEO meg azt mondta, hogy ez legyen, ez meg ne legyen.
Úgy eldöcögött minden,
és mondjuk azt, hogy persze kinél jobban, kinél kevésbé jobban, hogyha a lakossági vezető mondjuk ilyen digitalizáció szempontjából tudatos volt, akkor ott annál banknál jobban előtérbe kerültek ezek a termékek, de ugye ez más és más volt, viszont így, hogy van egy ilyen dedikált ember, így nem nagyon tudnak elbújni ezelő a trend elő, hiszen van, aki itt számon lehet kérni, hogy most akkor jól sikerült-e a digitalizáció, vagy nem, és hát ugye ő unblock fogja össze üzleti szempontból is, meg IT szempontból is.
Mit gondolsz arról, hogy az MNB a következő években is tud még segíteni a bankoknak? Van még hova fejlődni ebben, vagy most már lehet, hogy elért az egész digitalizáció egy olyan szintet, ami után egy kisebb fajta lassulás következhet, hiszen most már például a felhasználó élményben és egyéb szemléletben azért most már egy elég komoly szinten tart a magyar bankok digitalizációja, és lehet, hogy ez a fejlődés, amit az elmúlt években láttunk, egy kicsit lelassul, egész egyszerűen azért, mert nem biztos, hogy azokat a lépcsőket, amik most jönnek, azokat olyan könnyen be tudják majd fogadni a fogyasztók, és meg tudják valósítani a bankok.
Igazából ez egy érdekes kérdés, mert szerintem UX-ben persze van még bőven van hova fejlődni, de nyilván hoznak egy általános erős szintet a bankok, mert tényleg elég jók az online banki felületek, tényleg elég jók a mobilbankok, tök jól lehet mobil fizetni az összes banknál. Viszont a háttérrendszerekben meg ott még nagyon-nagyon sok a feladat, nagyon sok a munka, és az MNB is egyébként azt mondja, hogy a hatékonyságot kéne növelni, tehát az, hogy lehet, hogy nekünk ez első pillanatban nem annyira egyértelmű, de amikor mondjuk egy hitelkérelem van, azt lehet, hogy 20 ember kell, hogy aláírja a bankon belül, kinyomtatják, átviszik, akkor digitalizálják, de utána vissza, megint kinyomtatják a dokumentumot, és nagyon bonyolult folyamatok vannak, és nyilván nagyon sokat kell dolgozni a bankoknak azon, hogy ezek a folyamatok egyszerűbbek legyenek, gyorsabbak legyenek, és akár tényleg napokon belül mondjuk egy elzálló hitelnek az elbírása megtörténjen, és ne pedig mondjuk heteken belül. Tehát az, amiben még nagyon-nagyon sok tartalék van, az épp ezek a back-office tevékenységek, és ehhez viszont ugye hatalmas háttérrendszereknek kell másképpen működni, és nem is konkrétan az lesz itt a nagy különbség, hogy jobb helyre kerül egy gomb, hogy nem tudom, hogyan utalok át a mobilbankomból, hanem amikor valamilyen ügyet elindítunk, akkor például minden felületen, tehát a fióktól elkezdve, a call centeren keresztül, a mobilomban és az online felületen például ugyanazt lássam, ugyanott legyenek az adott folyamatok. Tehát például, hogyha hitelt indítok el, egy hitelkérelmet nyújtok be a fiókban, akkor az látszódjon a mobilbankomban is, ott is hozzá tudjak nyúlni, és a dokumentum úgy is meg tudjon változni, ott is megkaphassam a dokumentumot. Szóval nagyon sok olyan háttérfolyamat van, amit még így optimalizálni kell, és ebben még nagyon-nagyon sok a tartalék.
Hát képzeld el, én most éppen lakáshitel felvétel előtt állok, és már kaptam egy kisebb paksamétát mindenféle dokumentumokkal, szigorúan papíralapon, amit ki kell majd töltenem, és ráadásul még azzal is riogatnak, hogy ez egy nagyon sok hónapos projekt lesz, amire ezt elbírálják nekem. Egy nagyon egyszerű lakáshitelről beszélünk egyébként, semmilyen különösebb csavart én nem látok benne, és hát már most így megijedtem, hogy ezt a sok mindent ki kell majd töltögetnem kézzel. Kicsit azt reméltem, hogy ez azért digitálisabban lesz már így 2022 őszén.
Hát igen, pontosan. Ez szerintem egy nagyon-nagyon jellegzetes példa a magyar piacon, de nem csak a magyar piacon, egyébként a legtöbb nyugati országban egyébként ezek ilyen, még mindig ilyen nagyon bonyolult, jogilag agyon szabályozott területek, amiket nyilván ahhoz egyrészt jogszabályváltozások is akár szükségesek lehetnek itt-ott, másrészt pedig nyilván hát ezeket a folyamatokat kellene még jobban végiggondolni. Egyébként vannak azért horror sztorik, de vannak jó példák is, megy az elmúlt néhány évből. Nekem például egyébként a lakáshitel az egy egészen jó élmény volt. Nyilván ismertem azt, hogy nagyjából hogyan szoktak zajlani ezek a folyamatok, de nekem egészen jó volt, de nyilván kollégáktól is rengeteg ilyen óriási bénázástól hallottunk.
Viszont képzeld el, hogy pont az ellenkezőjére akarok példát mondani, nem Magyarországon, meglepő mondani, az elején már meséltem, és talán nem mutatom a hallgatókat, hogyha kicsit visszatérek ide, hogy Ázsiában voltam nyáron, és Indonéziában volt egy olyan applikáció, sőt nem is egy többet is használtam, amik ilyen úgy tudnám elmagyarázni, lehet, hogy aki használta már, annak nem lesz újdonság, hogy egy ilyen szuper applikációk, tehát egy applikáción belül rengeteg mindent el tudok intézni. Például repülőjegyet vásárolni, szállodát foglalni, autót bérelni, transfert intézni, tudok rajta egyébként pénzt küldeni valakinek, tudok rajta, nem tudom, vonatjegyet vásárolni, tudok rajta ételt rendelni, és az egyik ilyen applikáció úgy működött, hogy ha nem a bankkártyával akartam fizetni, akkor megtehettem azt, hogy megvásároltam az adott szolgáltatást, és besétáltam a legközelebbi szupermarketbe, ahol készpénzzel kifizettem. Bemutattam a vásárlást igazoló kódot, és készpénzzel kifizettem a vásárlás ellenértékét. Úgy megdöbbentem, nyilván most pont Indonézia, mi nem tudom, egy 270 milliós ország, tehát teljesen más kultúráról beszélünk, és fizetési kultúráról, de ott valahogy az volt az érzésem, hogy ott is halad a digitalizáció és a digitális fizetési tranzakciók és vásárlási tranzakciók egyébként. Még egy hozzá képest mondjuk azért a technológiában jócskán elmaradott országról beszélünk, mert azért készpénzes fizetés volt szinte mindenhol, és a készpénzt fogadták el nagyon sok helyen kizárólag. De olyan érdekes volt, hogy ezt megtapasztalni, és annyira élveztem ezeket a dolgokat, és például egy csomó kedvezményt tudtam így szerezni azzal, hogy ez az applikáció egy különféle diszkontkódokat küldött nekem aztán minden vásárlásom után, és ezeket fel is tudtam tök használni. Nyilván ő látta azt, hogy én merre felé járok, látta azt, hogy mire lehet szükségem, és ehhez képest ajánlott nekem dolgokat. Azért beszélek erről, mert kíváncsi lennék a véleményedre, hogy szerinted a magyarországi fintech széna az hol tart most ebben a tekintetben, például ezeket a különféle fizetési applikációkat, amiket a legtöbben használunk itt nap mint nap, kártyás fizetésre használjuk, vagy parkolásnál használjuk, vagy buszjegyet veszünk rajta, vonatjegyet veszünk rajta, sorolhatnám. Ezek mondjuk mennyire testesítik meg a világszínvonalat, milyen téren lehetne itt fejlődni, és egyébként azok a startupok, akiket az elmúlt jó pár évben itt nagyon komolyan felkapott akár a gazdasági sajtó is, ők például mennyire tudnak ebben újat mutatni a magyar felhasználók számára?
De azt gondolom, hogy igen, amiről beszélsz, az tényleg abszolút ez a szuperapposodás, ami az ázsiai világra jellemző, és tényleg keleten ugye hatalmas piacok vannak, és egyetlen applikáció rengeteg mindenre jó, de ez a trend egyébként már nyugat felé is azért utat tör magának. Egyébként a nyugaton ugye az van, hogy itt már volt egy nagyon jól kiépült pénzügyi rendszer, épültek az appok, a közösségi appok, stb. És ezek ugye önmagukban fejlődtek. És viszont a keleti régióban meg ugye kimaradt egy csomó olyan lépés, nagyon sok volt az alulbankolt, aki nem fért hozzá a pénzügyi rendszerhez egyáltalán, és rájuk építettek ilyen fintekek, ilyen startupként egy-egy alkalmazás, amiben már lehetett fizetni. És akkor amint lett egy ilyen elektronikus fizetési lehetőségük, elkezdett köré épülni az ökoszisztéma, és így alakultak ki ezek a szuper appok, amivel tényleg lehet ételt rendelni, parkolni, lehet vele taxit rendelni, meg mindent. És igazából ez két dolog miatt alakultott ki, a hatalmas népességszám miatt.
Tehát ennyi emberre már megéri fejleszteni nagyot is.
Pontosan. Tényleg egy 270 milliós piacra azért hamarabb kijön, 27-szer gyorsabban kijön a profitabilis működés, mint a magyar
piacon. Hát és ráadásul ezek országokon átívelően használhatók, tehát egyébként, hogyha valaki például arra felutazik, ezek szinte mindegyik dél-kelet-ázsiai országban működnek, az adott lokációt kell beállítani, és aztán működik az egész.
Igen, ez tényleg a keleti világban így nagyon szépen kialakult, és nagyon gyorsan, és mondom, hogy Nyugat-Európában viszont ennek nem volt meg, vagy nincs meg a kultúrája, de azért van egy-kettő olyan app, aki szuper appá akar válni. Egyébként a Revolut is azt állítja magára, hogy ők most egy pénzügyi szuper app, és nyitnak az egyéb beyond banking szolgáltatások felé. Ilyen egyébként ugye tavaly épp a konferenciánkon mondta az Andrius Biceika, hogy egy ilyen szállásfoglaló funkciót építenek bele a Revolutba.
És működik is azóta.
És igen, és ez is egy ilyen, ez egy darab kis ága. Nyilván egyébként a neobankoknak más a helyzete, mint egy hazai univerzális banknak. Erről is már régebben is beszéltünk, hogy igen, ők nem adnak babaváró hitelt, meg nem adnak csokot, ami, tehát ugye egy hazai banknak van csak azért, hogy ő a pénzügyi szolgáltatásokat lefedje, azért van neki 100 terméke nagyjából, a Revolutnak meg van mondjuk alapból 5, és akkor ahhoz hozzátesz meg egy szállásfoglalást, tehát nyilván ilyen szempontból neki ezért könnyebb a helyzete, de épp ezek a neobankok azok, akikből kialakulhatnak ilyen szuperappok, és hát ugye tényleg a Revolutnak ez konkrétan célja is, meg hát ugye ők adnak biztosítást, kriptót, brokeri szolgáltatásokat, szóval már azért a pénzügyi vonalon belül ezeket a standardizálható termékeket, ezeket minden piacokon tudják adni. Nyilván nekik az a nagy kihívás, hogy mivel pont ezeket a babaváró, meg a helyi termékeket nem tudják adni, vagy hát nem éri meg nekik adni egy ilyen 10 milliós piacra, vagy egy 5 milliósra, ezért nekik olyan kell, ami egész Európára alkalmas, tehát ilyen például a szállásfoglalás. Szerintem egyébként érdekes, és biztos, hogy ebbe az irányba fognak elmenni ők, meg hasonló fintekek, de így Magyarországon nem igazán látom azt, hogy ezek a beyond banking szolgáltatások úgy nagy volumenben megjelentek volna, és épp ezért, amit mondtam is, hogy eleve annyira sok terméket kell fejleszteniük szabályozási változások miatt, illetve azért, mert annyira, mert univerzális bankként ugye minden területen ki kell szolgálni az ügyfeléket, hogy nincs igazából olyan nagy sok értelme annak, hogy mondjuk szállásfoglalást is betegyenek, de azért vannak jó példák, például ugye nyilván az OTP Simple-jét szerintem sokan ismerjük, de például a K&H-nál lehet ugye BKV bérletet vásárolni, ha jól tudom, és hát ugye vannak példák, még egyébként pont az OTP nem olyan régen egy ilyen foglaly orvost nevű startupot fel, vagy oldalt felvásárolt, szóval szerintem lesznek azért a nagy bankok között lesznek ilyen beyond banking szolgáltatások, amiket behúznak azért, mert akkor jobban megismerik az ügyfeleiket, lesz egy közvetlen kapcsolatuk velük, vagy például ingatlan szolgáltatásokat, hogyha például ilyen lakásértékesítési oldalakat működtetnek, akkor ugye az eléggé kézenfekvő, hogyha valaki lakást vesz, akkor azért oda tesznek mellé egy hitelt, hogy akkor egyébként, hogyha még nálunk is veszed fel a hitelt, akkor még kapsz egy 3000 pontos kedvezményt, mert itt vetted a lakásod. Szóval lehet ilyen kapcsolt termékeket találni, meg ilyen területeket, és szerintem lesznek is, de én nem gondolom, hogy itthon ilyen nagy szuperappok kialakulnak a helyi piacra, legalábbis a közeljövőben, igen.
Hát, amikor köszönöm szépen, hogy bejöttél hozzánk, és beszélgethettünk erről, és még egyszer akkor mondjuk el, hogy október 6-án a Banking Technology 2022 konferencián várunk mindenkit szeretettel, és ezeket a témákat sokkal alaposabban, és nálunk sokkal szakértőbb módon fogják kielemezni a résztvevők, úgyhogy szerintem mindenképp izgalmas lesz, érdemes figyelni erre az eseményre. Ez volt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastje, szeptember 21-én. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Orosz Márton vagyok, új adással jövő héten szerdán jelentkezünk. Sziasztok, viszont hallásra!